Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözlöm azokat is, akik a YouTube-on kísérik figyelemmel a Civil Rádió olvasókörét. Ma esti vendégünk Szúnyog Szabolcs, író, szerkesztő, akit önöknek nem kell bemutatni, mert több ízbe is volt az olvasókör vendége, hiszen már több könyvet is írt. A mai beszélgetésünknek a témája Amrita Shell Gill, kérem szépen a helyreigazítást, ha nem jól mondom a nevét, a hölgy, aki egy világhírű festő, Beregszászon született, sírja nincsen, a testét elégették Indiában, és a hamvait egy indiai folyóba szórták. A könyvnek a címlapján is az szerepel, hogy egy mágia, jól mondom, egy holttestet égető indiai mágiát látunk.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat, és neked külön köszönöm, hogy újra meghívtál, mert tényleg többször beszélgetett.
Így van.
Mindegyiket nagyon-nagyon élveztem, és sokat tanultam a kérdéseidből. Amrita Shell Gill azért nagyon érdekes a számunkra, mert miközben nagyon kevesen ismerik itthon Magyarországon, a nagyvilágban ő a leghíresebb magyar festőművész. Annyira híres, hogy ő volt az egyetlen Munkácsy Mihályon kívül, aki elnyerte a Párizsi Szalon aranyérmét. És a nemzetközi műkincspiacon, tudom, hogy ez esztétikailag nem egy fokmérő, de azért talán elmond valamit, hogy a nemzetközi műkincspiacon a legtöbb pénzt a magyar festők közül, amit a Sergé képeiért adják. Sok millió dollárt fizetnek érte. 4-5 millió dollárt fizetnek a mai napig is ennek a tragikus módon meghalt lánynak a képeiért. Hihetetlen nagy festő, őt Picasso-val, Braque-val, Modigliani-val, Chagall-al emlegetik egy szinten, általában inkább Frida Kahlo-val. A címlap pedig, amit említettél, az Kocsis András Sándornak a nagyszerű munkája, ő csinálta ezt a festményt, Amritáról, hogy Amritának egy önarcképe alapján, és valóban az a mágia, az egy halotti mágia, amin az ő holttestét, a 28 éves fiatal nőnek a holttestét elégették. Ő még annyit előjáróban mondanék róla, hogy azért szokták úgy mondani, hogy India Frida Kahlo-ja, mert tulajdonképpen ő teremtette meg Indiában a modern festészetet. Félig indiai volt, félig magyar, Indiában óriási a kultusza. Magyarországon kevésbé ismerik, de remélem, hogy előbb-utóbb mi is megszeretjük őt.
És a neve akkor honnét származik, mert nem egy tipikus magyar név.
Van magyar neve, és ez a Dalma. A mamája Gottesman Mici, Gottesman Mária Antónia, jó volt a beregszászi kislánya, egy nagyon tehetős beregszászi familiának volt a lánya. Az apja Raúl Gottesman egy végtelen művelt, nagyon okos, nagyon szabadelvű ember volt, és a Ferenc Józseftől kapott nemességet. És miután egy Bakta nevű helységben volt a birtokuk, hát erdő baktai erőnével lettek nevesek, úgyhogy a Gottesman Micinek, a Amritának, a mamájának az öcse, az magyarosított is. Úgy hívják Baktai Ervin. Baktai Ervin a nagybátyja. Na most ez a Gottesman Mici, ez fantasztikusan szép nő volt, egy gyönyörűen énekelt. Kiment Olaszországba, és beleszeretett a Puccini. De úgy beleszeretett, hogy el akart válni. Na ebből nagy botrány lett, és akkor tovább ment Angliába. Ott összebarátkozott egy indiai hercegnővel, az magával vitte Indiába, és ott egy rádzsának a fia, aki már nem volt akkor fiatal, de már négy felnőtt fia volt, de özvegyen maradt, egy nagy tudós, aki négy nyelven beszélt, szanszkritul, urdul, professzor volt, nagy fotográfus, hát beleszeretett, és elvette feleségül. De a Mici azt mondta, hogy Magyarországon akarja megszülni a gyerekét. Így aztán hazaköltöztek Budapestre, és évekig itt éltek. A papát úgy hívták, hogy Umrao Ser Gil, innen van a név. A budai rakparton látható egy nagyon szép templom, ez a vízivárosi református templom, mögötte van egy gyönyörű szecessziós bérház. Na ennek az első emeletét vette meg az Umrao família. Miért? Azért, mert ebben a házban lakott Bartók Béla. És ők egy nagy szalont vittek, Bartók zongorázott, Karinti, Kosztolányi, rengeteg magyar értelmiségi megfordult náluk, és itt született meg a kis Amrita Ser Gil. Amrita a indiaiak nyelvén azt jelenti, hogy élet. Ez a Sikh vallásnak, ugye, hogy Indiában vannak muzulmok, vannak hinduk, és vannak szikhek. Ez a Sikh egy ilyen összefoglaló vallás, mind a világ minden vallását magába tudja integrálni. Ennek volt az egyik kiemelkedő személyisége a papa, és az ő náluk, ugye a Szentvárost úgy is hívják, hogy Amritszár. Na hát ez az Amrita, ez az örök élet, ezt a nevet kapta. Amrita hát nem élt örökké, csak 28 évig, de a teljesítménye, a művészete az a mai napig velünk van.
Estészetének mi volt a témája, vagy több is volt?
Igen, ő először ugye Párizsban tanult, és aztán utána Magyarországon a Szőnyinek lett a tanítvány az Ebegényben. És a korai képei körülbelül olyanok, mint a Szőnyi festménye, már azok is nagyon szépek, de aztán hazaköltözött, vagy elköltözött Indiába, és ott elment és megkereste a dél-indiai buddhista barlang templomokat. És ezekben a barlang templomokban 2000 éves freskókat talált, és ezek voltak, ezek a freskók azok, amik az ő művészetét alapvetően megihlették. Gondold meg, hogy ebben az időben azért az volt a divat, hogy a nagy festők visszanyúltak a népi gyökerekhez, és azt kombinálták a modernitását. Tehát Chagall például a Vityebszki zsidó kultúrát, Modigliani az óceániai népművészetet. Na hát Amrita pedig ezt a dél-indiai buddhista festészetet kombinálta a modern művészettel, és akkor lettek meg az ő nagy képei. Tehát az ő művészete igazából tulajdonképpen csak az utolsó 2,5-3 év, amikor ezeket a képeket festi, amik aztán világszenzációk lettek, tömegével nyerte az aranyérmeket, Indiában, mindenhol, és hát mondom, világsiker lett. Egészen megrendítő szépségű képek, és nagyon mély szociális érzékenységről tanúskodnak. Van egy a 9 évesen férjhez adott gyereklányról szóló, vagy bemutató képen, hát annak a szemei, ahogy az néz az a fiatal lány, az a vádló tekintet. Tehát nem, ugye képeket elmesélni nem lehet. Én azt tanácsolom, hogy olyan drágák, hogy nem lehet őket megfizetni. Reprodukciókat se tudtunk megvenni a könyvhöz, de az interneten jól hozzáférhetőek. Ha valakit érdekel, írja be, hogy Amrita Ser Gil, és ki fognak jönni a képei, és látni fogja, hogy egy csodálatos nagy művésszel van dolgunk.
Mennyiben tekinthető a feminista mozgalom részének egy önálló világkarrier, vagy pedig ez csak egy véletlen szerencse, hogy valaki gazdag családból születik, jó sora van, és utána egy még gazdagabb indiai maharadzsa veszi feleségül?
Nagyon jó a kérdés, és nagyon köszönöm, mert lehetőséget nekem ad arra, hogy két dolgot elmondjak. Először is valóban úgy van, nagyon gazdag családból született, és a papája még sokkal gazdagabb volt. De Amrita ott hagyta ezt a gazdaságot. Hozzáment az Egan Viktorhoz, hazaköltözött Budapestre, itt laktak a Baros utcába, a második emeleten egy 2 szobás lakásba. Tiszte, a Egan Viktor a férje orvos volt akkor kezdő orvos, nem azt mondom, hogy szegénységbe értek, de a legkevésbé sem gazdagságban. Nagyon is szolid körülmények között, és amiután nem törődött a pénzzel. Azért kellett visszamenni, Baktai Ervin mentették ki őket Magyarországról, mert ugye Amrita is, meg Egon Viktor is, hát anyajágon zsidók voltak, és a zsidó törvények miatt menekülnie kellett. És akkor is szementek Indiába. De ott se fogadták el a gazdag szülők segítségét, hanem Egon Viktor elkezdett praktizálni, gyógyított, és Amrita halála után Indiába maradt, és a szegényeket végig ingyen gyógyította, úgy is hívták, hogy Dear Dr. Viktor, és abból a kis pénzből éltek, tehát Amrita miközben valóban egy nagy vagyon örököse volt, nem törődött a vagyonnal, viszont nagyon is törődött a nők jogaival. Úgy van, ahogy mondod, nem merném feministának nevezni, de számos rádió interjút adott, amiben nagyon élesen felpanaszolta a nőknek az Indiában való sorsát, a kizsákmányolásukat, az alávetettségüket, a kiszolgáltatottságukat. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy Amrita ugye abszolút nem volt kommunista, vagy semmi ilyesmi, de nagyon-nagyon keményen harcolt a nők jogaiért. És ugye itt van még egy érdekes párhuzam, Frida Kahlóba beleszeretett Trocki. Ez egy külön történet. Amrita Sergibe pedig beleszeretett Nehru. Nehru lett India első miniszterelnöke, Gandhinak a nagy tanítványa, Jawaharlal Nehru, ugye a vörös ékszer, ezt jelentette a neve, és volt egy pillanat, amikor úgy nézett ki, hogy Nehru el fogja venni, hogy Amrita elválik, Nehru elveszi feleségül, az apja lesz India első köztársasági elnöke, mindenki tisztelte, Umra óta nagy tudóst, Nehru lesz a miniszterelnök, Amrita pedig India miniszterelnök felesége lesz. Tehát ilyen szempontból még a politikai karrier is kinézett neki, ő azonban visszatért a férjéhez. Ő, hogy úgy mondjam, azok közé, a nők közé tartozott, akiket a 30-as években hát szexuális lázadóknak tekintettek. Ilyen volt Frida Kahlo is. Ma egy akármilyen szingli túlszárnyalja szexuális forradalomban Amrita Sergét, akkor az ő szabadossága hát botrány keltett. Egy ilyen extravagáns művésznőnek tekintették, nyitott házasságban élt, de aztán utána ott hagyta a karriert, ott hagyta a nagy hatalmas lehetőséget, tisztelte és szerette Nehrut, de nem várt el a férjétől, hanem a férje mellett maradt.
A magyar közönség csak mostanában ismerkedik meg a festőművésznőnek a képeivel, vagy azért nyomokban magyarok is ismerhették?
Igen. Volt egy nagyon szép kiállítás, a Keserű Katalin írt hozzá egy nagyon jó katalógust, Sára Sándor készített róla egy nagyon szép filmet, ami inkább Indiáról szól, mint magáról, Amrita Sergéről. A film nagyon szép, de mondjuk nem annyira követi az életrajzát. Egy-két könyv megjelent róla. Vannak emberek, akik nagyon szeretik Visegrádon, Zebegényben, ugye Zebegényben éltő sokat, ott volt a Szőnyi családnál többször látogatóval, fantasztikus zebegényi képei is vannak. Egy téli táj az tényleg egészen csodálatos. És van egy kis Amrita kör, az indiai nagykövetség mellett róla van elnevezve egy művelődési intézet, de alapvetően sajnos Amrita nem kapja meg azt a tiszteletet, amit megérdemelne a művészi teljesítmény alapján. Tehát nagyon nagy festőink vannak, és igazán panaszkodhatunk arra, hogy egy Ferenci, egy Csontváry, egy Riprorónai nem jutott be a világhírbe. Pedig hát tényleg, tényleg nagyszerű festőművészek. Az egyetlen festőnk, aki bejutott a világhírbe, az Munkácsi Mihály, illetve a Moholy Nagynak van egy képe, ha jól tudom, a Telefonfülke című kép, amit viszonylag drágán eladtak a műkincsgyűjtők. A gyűjtő, de a magyar származású festő között csak Amrita Sergil az, aki berobbant, és nagyon szép magyar képeik, kiskunhalasul, és hát magyar volt az anyanyelve, magyar dalokat énekelt, és magyarul beszélt a halála pillanatában is.
A énektudását azt az édesanyjától örökölte, vagy?
Igen, és nagy valószínűséggel, ha nem lett volna festő, hegedűvészként is, és csodál, nagyon tehetséges nő volt, és mélyen depressziós. Hatalmas érzelmi hullámzásokat élt át. A mamája öngyilkos is lett egyébként. Úgyhogy ez egy ilyen... A mamája is ugye ő föladta a művészi karriert azért, hogy férjhez ment. Ez valószínűleg egész életén keresztül egy nagy lelki teher lehetett neki. Amrita nem adta föl, de hát hatalmas harcokat kellett vívnia. A családjával, a prűd erkölcsel, pláne Indiába, de hát a világon mindenütt, ugye? És hát az, hogy Egan Viktorral, aki ráadásul az első fokú unokatestvére volt, úgyhogy botrány hátán, és szabad szerelemben éltek. Egan Viktor vitte el a találkáira. Amikor Néruval ment éjszakát együtt tölteni, akkor Egan Viktor vitte oda az autóval. Mert volt egy kis autójuk. És azt mondta, hogy nehogy egyedül gyere haza, én itt leszek a szállod előtt, és amikor majd befejezted a Néruval való beszélgetést, akkor gyere ki, és integes, mert oda megyek, és hazavisznek. Szóval ez egy egészen, hogy úgy mondjam, ez egy szinte hihetetlen és felfoghatatlan ez a történet. Ugyanakkor az is igaz, hogy az élete legvégén Amrita elkezdett lenyugodni. 28 évesen végül is rájött, hogy Egan Viktorban találta meg az igazi szerelmét, és úgy tűnt, hogy amikor meghalt, pont akkor halt meg, amikor éppen végére ért ennek a lázadó korszakának, amikor beérett a művészete, és amikor egyik nagyszerű képet a másik után festette.
A mai kor, vagy mondjuk így, a magyarországi nők számára valamilyen üzenetet kéne, vagy tudnak küldeni Amrita, akkor helyette mit fogalmaznál meg?
Amrita az egyik rádió interjújában nagyon erősen kiállt a nők jogai mellett. És ezt idézte aztán később Pakisztán miniszter asszonya Benazir Bhutto a pekingi nőkongresszuson, de ezt eredetileg Amrita mondta, hogy amikor a férfiak a női jogokról hallanak, akkor valami pikás dologra gondolnak. Nem kérem, a nő joga a tiszta ivóvíz. A nő joga az, hogy a gyerek iskolába járhasson. A nő joga az, hogy ő is ugyanannyi fizetést kapjon a munkájáért, mint egy férfi. Ezek a női jogok. És nem az, hogy 9 évesen, meg 10 évesen, meg 13 évesen férjhez adják őket 40-50 éves gazdag férfiakhoz, ami akkor Indiában ugye általában divat volt. Ez az egyik. Hogy Amrita a nők jogát nagyon-nagyon modernül, és a másik fogalmazta meg. A másik pedig az, hogy ő föntartotta magának azt, hogy joga legyen szerelmesnek lenni. Ne egyetlen egy választás legyen az életében. Egyszer megkérik, vagy azt mondja, hogy igen, vagy azt mondja, hogy nem. És akkor vége. Nem. Ő azt mondja, hogy én ugyanúgy kereső vagyok, mint egy férfi. Ha egy férfinek büszkén joga van elmondani, hogy legény korában mennyi hölgyel volt kalandja, és jól teszi, mert hiszen akkor tapasztalatokat szerez, és el tudja dönteni, hogy ki legyen az az ember, akivel az életét összeköti, akkor erre egy nőnek is legyen joga. Amrita első komoly szerelme, ugye Egan Viktor volt, aztán szakítottak, és Párizsban egy kommunista fiatal, Taslicki nevű fiatal festőművésszel került szerelmi kapcsolatba. Ez a Taslicki egyébként a francia modernizmusnak egy nagy alakja. És ő abszolút nem sztálinista volt, ha elkerült volna Moszkvába, rögtön felakasztják, tehát ő egy ilyen fiatal korában, de később is a francia munkás mozgalomnak volt a nagy festője. Amikor a Taslickival volt a viszonya, akkor ő neki nem volt másokkal. És amikor aztán ez megszűnt és magára maradt, és többször csalódott, akkor jött ez a bizonyos szexuális forradalom. De hogy még valamit mondjak, ha van egy perc idő.
Ja.
Egy rettenetes, szörnyű tragédia beárnyékolja Amrita Sergel egész életét. Ez egy iszonyatos tragédia. Az történt, hogy egy indiai muszlim fiatalember, aki India leggazdagabb családjából származott, egy Yusuf nevű pasas megkérte a kezét. És ez egy végtelen szimpatikus, kedves, rokonszemles ember volt, Párizsba élt ő is, és tulajdonképpen az egész család örült neki, mert ezzel a hindu-muszlim kibékülésnek is egy ilyen nagy jele lett volna, hogy a szik Amrita hozzána, vagy egy muszlim fiatal, tehát a jövőre azt mutatta volna, ha csak ugyan ők lettek volna India vezető politikai családja, hogy a megbékélésről szól a történet, és eljegyezte. Amrita szerette is ezt a fiút, és természetesen, mint ilyen felszabadult nő, már a házasság előtt viszonyuk lett. Hát hogy ne lett volna viszonyuk, megkérte a feleségét. De amit a Yusuf nem tudott, az az volt, hogy ő már vérbajt kapott. És a szifilis sajnos továbbadta Amritának. És teherbe is esett. És Amrita nem akarta megszülni a torz gyereket, mert tudta, hogy a vérbaj miatt egy súlyosan sérült gyereke születne. Úgyhogy Egan Viktor, a legnagyobb szerelme, későbbi férje hajtotta rajta végre az abortuszt. És ettől kezdve, úgy, ahogy kigyógyították a vérbajból, de ettől kezdve Amrita azzal a tudattal élt, hogy a feje fölött a Damoklesz kardja, hogy ő neki nem lehet gyereke, és bármelyik pillanatban kiújulhat ez a szörnyű betegség. Úgyhogy ez az ő habzsoló életmódja, azért ne ítéljük el, éljük bele magunkat az ő rettenetes helyzetébe, azt mondja, hogy én 18 évesen halálra ítéltem magam. És aztán később szakított a Yusufa, de nem ezért, hanem mert mikor jobban megismerte, akkor rájött, hogy hát ez csak egy gazdag fiú. Egy bűbályos ember, egy nagyon csinos ember, nagyon kedves, vitték mindenhova, elhalmazta el, de semmi, belül üres, ott hagyta. És megkereste a koldus szegény Egan Viktort, és ment a Baros utcába a második emeletre. De azért ott volt ez a halálos fenyegetés fölötte. És igazából nem tudjuk, hogy miben halt meg. Én a regényemben adok egy magyarázatot erre. Ez a magyarázat tényeken alapszik. De nem biztos. Nem biztos, hogy ez történt. Nem tudjuk, mert ugye a halála után másnap elégették a holttestét. Hiába szerette volna Egan Viktor, hogy felboncolják, nem engedte a család. És így nem tudjuk, hogy miben hal meg. Lehet, hogy hirtelen a vérbaj újult ki, és az vitte. Lehet, hogy valami indiai trópusi betegség. A legvalószínűbb azonban az, hogy meggyilkolták. Hogy meggyilkolták, megmérgezték. És hogy kigyilkoltatta meg, és miért, és mi volt az a félreértés, annak én igyekeztem nagyon alaposan utána járni. Hát én, amikor a regényt írtam, azért nagyon sok előtanulmányt végeztem ebbe a dologba, és bizony az angol titkosszolgálat fülig sáros ebben az ügyben. Nem tudjuk, hogy miben halt meg, de lehetséges az a verzió is, amit én sugallok a regényben, de az is lehet, hogy sajnos ez az ifjúkori csapás, és mondom, hangsúlyozom, nem úgy kapta meg Amrita ezt a szörnyű halálos betegséget, amit akkor már úgy, ahogy lehetett kezelni, mert végül Ady Endrét is kikezelték belőle, és aztán szegényt elvitte, de hát lerombolja az immunrendszert. Tehát az a higany kezelés, amit akkor adtak, az lerombolta az immunrendszert. Nem tudjuk, hogy miben halt meg, lehet, hogy ebben. De mondom, nem azért kapott vérbajt, mert szabados szerelmi életért élt, hanem azért élt szabados szerelmi életet, mert tudta, hogy a feje fölött van a halál bárgya. Halál Damoklesz kardja.
Kedves Szabolcs, közeledve a műsor végéhez, azonban egy kérdés nagyon megfogalmazódott bennem. Megírod azt a történetet is, amely Amritát Trockijhoz fűzte?
Hát először is el szeretném mondani, hogy ez a könyv, amit itt tetszenek látni, felmutathatom, megengedett?
Igen.
Mágia Indiában. Ez egy másik regényemnek, ami szintén Amrita Sergéről szól, az átdolgozott, átszerkeszt, újraírt változata. Nem a második kiadása, de azon alapszik. Na most, nagyon szívesen megírnám azt a regényt, ami ami Frida Kahlót Trockijhoz fűzte, mert halálom, én nagyon tisztelem Trockit. Természetesen nem értek egyet. De azt Trockij egy kommunista forradalmár volt, és véres a keze. vita nincs róla, véres a keze, de ő igaz forradalmár volt. És vitathatjuk a forradalmát, mint olyant, mint műfajt, mondhatjuk azt, hogy ne csináljunk forradalmat, hanem jogállami, evolúciós módszerekkel próbáljuk a világot jobbá tenni, de ezzel fölül volt Robespierre, ugye volt Petőfi Sándor, voltak, és Trockói közülük egy tiszta forradalmár, egy nagyszerű ember, tulajdonképpen ő volt a szovjet forradalomnak a lelke, és amikor Mexikóba menekült, ugye viszonyba keveredett a nagy mexikói festőművésznővel, Frida Kahlóval, és én nekem az az érzésem, hogyha meg nem gyilkolják, meg nem gyilkoltatja Sztálin, ugye a jégcsákánnyal, akkor bizony lehet, hogy Trockij létrehozta volna Dél-Amerika szocialista államát is, mert ott volt a küszöbön, és a megfelelő helyen volt, és akkor már birtokában volt azoknak a tanulságoknak, azoknak a hibáknak a tanulságainak, amiket Oroszországban elkövetett, és valószínűleg nem hozott volna létre még egyszer egy olyan típusú országot, amit a Sztálin tönkre tudott tenni. Tehát mindenképpen Trockijban egy tiszta és igaz embert kell lássunk, aki hát forradalmán lévén, hát sajnos nem kell tagadni, hát sok ember halála fűződik a nevéhez, mint Robespierrehez, meg Dantonéhoz, meg Cromwell Olivier, és így tovább. Tehát én nagyon szívesen megírnám Frida Kahlónak és Trockijnak a szerelmét, rendkívül izgalmas történet, ott is a tragédia árnyéka van fölötte, úgyhogy köszönöm szépen a felvetést, ha egyszer van egy kiadó, azt mondaná nekem, hogy ad egy kis előleget, mert tudod, a legjobb múzsa az előleg.
Akkor, és a határidő.
A határidő, így van. Akkor boldogan, boldogan jártam magam ebbe a témába is.
Jó. Oké. Köszönöm szépen. Kedves Szúnyog Szabulcs, köszönöm, hogy ismét eljöttél a Civil Rádió olvasókörébe, és megosztottad velünk gondolataidat, amelyek részint tényeken alapulnak, de részint fikció, talán ettől szebb az életünk.
Én nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy beszélhettem Amrita Sergéről, nagyon szeretem ezt a kislányt, ezt a kis zenét ajánlom szeretettel a figyelmükbe.
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A tisztesség és a zene összeköthet minket.